Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Ideglenes emlékhelyet létesítettek a csütörtökön elhunyt Kozma Imre atya iránti kegyeletüket kifejezni szándékozó látogatóknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 12. kerületi Szarvas Gábor úti országos központjában található emlékhely reggel 7-től 19 óráig várja a látogatókat, akik Kozma Imre nagyméretű kép előtt megállva idézhetik fel alapító elnökükhöz fűződő emlékeiket, virágot helyezhetnek el, gyertyát gyújthatnak, imát mondva, vagy egy néma főhajtással kifejezhetik tiszteletüket, jelképesen elbúcsúzhatnak. Az emlékhely a központ udvarán található, egész nap nyitott kapun keresztül, bejelentkezés nélkül is felkereshető, esős időben egy kisebb emlékhely várja az érkezőket a főépület bejáratánál. Kozma Imre temetéséről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat később ad tájékoztatást. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbb átételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázásával, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali ideje alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter a Facebookon arról számolt be, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Az országgyűlés csapatának és a török nagy nemzetgyűlés labdarúgó csapatának mérkőzésével ért véget Ankarában a magyar parlamenti delegáció programja, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. A törökök nyertek ezúttal 2-0-ra. Kövér László a hivatalos törökországi látogatást úgy összegezte, a diplomáciai kapcsolataink 100. évére meghirdetett magyar-török kulturális évad keretében nem csak fontos tárgyalásokat folytattak, hanem részük volt kulturális programokban is, Ankarában és Isztambulban. A házelnök az országgyűlés labdarúgó csapata nevében egy tegból asztalt ajándékozott a török nagy nemzetgyűlési sportklubnak. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának szóvivője elítélte az izraeli erők által az utóbbi napokban végrehajtott támadásokat, de leszögezte, hogy Libanonban maradnak. Andrea Tenenti utalt arra, hogy az izraeli erők kivonulásra szólították fel őket. A szóvivő megdöbbentő pusztításról számolt be a Libanon és Izrael közötti demarkációs vonal, az úgynevezett kék vonal mentén és azon túl is, hangsúlyozta, hogy sok faluk szenvedett károkat. A MOL nyomásérzékelő rendszere szivárgást jelzett a Százhalombatta és Pécs közötti üzemanyagszállításra használt terméktáv vezetéken, Gárdony közelében, tájékoztatta az olajipari vállalat az MT-t. A hibát a vezeték alsó részén egy repedés okozta. A probléma nem érinti a város ivóvízhálózatát. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a 500 000 000-ot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága, a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, a becslések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Mintegy 9818-as diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait Budapesten, az újraélesztés világnaphoz kapcsolódott a program, évente átlagosan 27 000 esetben következik be hirtelen szívhalál Magyarországon. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a folytatásban is csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. október 19-én, szombat reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Matthew L. Jacobsontól származik, és így hangzik: minden gyermek mögött, aki hisz magában, el valaki, aki először hitt benne. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk a következő 2 órában. Hamarosan útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a nap verse hangzik el. Vas István a Teremtőhöz című költeményét Fehér István mondja majd el. 7:30 11-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban Döbrebrő, Szent János és Keresztes Szent Pál életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá oltásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a szombati beszélgetés előtt, melynek témája a turizmus lesz Miskolcon a barlangfürdő ideiglenes bezárása után. Tartsanak velünk, érdemes!
Köszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak, a 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Budapest felé a külső és a leállósávon halad a forgalom, a munkavégzés csomópontot nem érint. 60 térségében is dolgoznak, az 54-es és 63-as kilométerek között a Vásárosnami felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Gyöngyös és Kál között a 85-ös és a 91-es kilométerek között a Vásárosnami felé vezető oldalt lezerték, a forgalom az ellenkező oldal belső sávján haladhat. Füzesabony térségében a Vásárosnami felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 111-es és a 118-as kilométerek között a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van, helyette az előző, az M25-ös autó csomópontjában érdemes letérni, majd a 3-as és a 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Mezőkeresztes térségében a 130-as és 140-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad, a munka miatt a 139-es jelű mezőkeresztes Mezőnagy Mihály csomópontot Budapest irányába lezárták. Miskolc térségében is felújítják a burkolatot az M30-ason, a 25-ös és a 27-es kilométerek között mindkét irányban csak a leálló sáv járható. A 4-es főúton Albert térsen az 53-as kilométer közelében az elektromos hálózatot javítják, a munkanap közben félpályás lezárással és jelzőörös irányítással jár. Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma sáv elhúzással halad. A 25-ös főúton Felnémet és Szarvaskő között útépítési munkálatokat kezdtek, a 19-es és 27-es kilométerek között a félút pályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hideg reggel után kellemes őszi időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a keleten, észak-keleten továbbra is zavartalan napsütésre számíthatunk, a Dunántúlon eleinte még megnövekszik a fátyolfelhőzet, csapadék azonban nem várható. Napközben mindenhol a napsütés lesz túlsúlyban, többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, délutánra 13 és 18 fok közé melegszik a levegő. Holnap a reggeli pára és kötfoltok megszűnése után száraz napsütéses őszi időben bízhatunk, legfeljebb a Kisalföldön élénkülhet meg a szél, reggel mínusz 2 és plusz 6, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn keleten lehet némi fátyolfelhő az égen, az ország nagy részén folytatódik a száraz napos idő, csapadéktól sehol sem kell tartanunk, hajnalban pára és köt képződhet, mínusz 3 plusz 6 fok közé hűlhet a levegő, míg délután akár 14-18 fokot is mérhetünk. Kedden is marad a száraz napos idő, a Dunántúlon lehet valamivel több felhő az égen, csapadék nem valószínű, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, délután 14-19 fokra van kilátás. Orvos meteorológia ma sem terheli front szervezetünket, marad a nyugodt, csendes őszies időjárás, többfelé hideg a reggel, emiatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, délelőtt gyors melegedés várható, rövid idő alatt több fokot emelkedhet a hőmérséklet. A nagy hőingadozás megviselheti az érzékenyebbek szervezetét. Keringési problémák, rosszul lét, vérnyomás ingadozás léphet fel, előfordulhat fejfájás, migrén is. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia ma túlnyomóan száraz időjárásra készülhetnek az útnak indulók, csapadéktól, nedves útszakaszoktól sehol sem kell tartanunk. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, miatt romolhat a járművek menet stabilitása. Az ország naposabb tájain érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, lassan végéhez közeledik a pollen szezon, a parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent, viszont a szárazabb időszak beköszöntével a napokban még újra elérheti majd a közepes szintet. A kültéri allergingombák spóra szem a ország szerte a közepes magas tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
When I was a little girl, I had a rider, only doll I've ever owned. Well, I love you just the way I love that ragdoll. Only now my love has grown, and it gets stronger in every way.
Let's go! nap verse.
Vas István, a Teremtőhöz. Köszönöm, hogy megteremtettél, ó szeretet, és ide tettél, hogy a csillagok, ködök, hegyek között ember legyek. Köszönöm, amit látok, a teremtett világot, hogy még a rossz sem céltalan, mindennek jelentése van. És én is neked, kincset érő egy vagyok, soha visszatérő, s akár a férgek vagy a szentek, valamit jelentek. Meghalok, semmit nem veszítek, művedet meg nem semmisíted, s a mennyben vagy pokolban az leszek, ami voltam.
Vas István, a Teremtőhöz című versét Fehér István mondta el. Vas István kétszeres Kossuth, háromszoros József Attila és egyszeres Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító Budapesten született 1910. szeptember 24-én. Jómódú zsidó családból származott, apja üzletember, textilkereskedő volt, aki nem nézte jó szemmel fia irodalmi próbálkozásait, a Markó utcai Berzsenyi gimnáziumban 1928-ban érettségizett. Még abban az évben Kassák Lajos lapja a Dokumentum munkatársa volt, majd 1928-ban beiratkozott a Bécsi Kereskedelmi Intézetbe. Megismerkedett Nagy Etel mozdulatművésszel, Kassák nevelt lányával, aki később az első felesége lett, és aki fiatalon elhunyt. 1933-ban verseit kezdte közölni a Nyugat, később a Válasz is. Radnóti Miklóssal 1935. szeptember 2-án szerepelt a Magyar Rádióban, aki verseit az ő társaságában olvasta fel. 1928-39 között különböző budapesti cégeknél dolgozott, míg a numerus clausus miatt el nem bocsátották. Ez időtájt halt meg nagybeteg fiatal neje, akit még 1938. július 13-ai kikeresztelkedése után a katolikus vallás rítusa szerint vett feleségül. 1944-45-ben Ottlik Géza és Kutni Mária bújtatta, a II. Világháború idején többször behívták munkaszolgálatra. Az elviselhetetlen fizikai munka és a megalázó bánásmód miatt több alkalommal is öngyilkosságot kísérelt meg. 1946-ban a Révai kiadó lektora lett, 49 és 53 között nem publikálhatott, ekkor műfordításaiból élt. 1951-ben feleségül vette Szántó Piroska festőművészt. Nyaralójuk a legendás Szentendrei kert, utóbb az irodalmi élet fontos színtere lett, 1956 és 71 között az Európa könyvkiadó lektora volt. Várkert rakpart 17 alatti budai otthonukban 1999 és 2012 között működött a Szántó Piroska Vas István emléklakás, emléket állítva a művészházas párnak. Vas István Budapesten hunyt el 1991-ben.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a G7 találkozó minisztereihez. igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa fogadta a libériai elnököt, Afrika és a migráció. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Stúdióbeszélgetés Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal, a Linci Katolikus Egyetem rektor helyettesével és teológiai karának dékánjával, a Vatikánban zajló püspöki szinódusról. Ferenc pápa. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa csütörtökön audiencián fogadta a G7 kormányközi politikai és gazdasági fórum umbriai találkozójának résztvevőit, akik a napokban tanácskoztak az inklúzió és fogyatékosság témaköréről. Munkátok a reményjele egy olyan világban, amelyik elfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, mutatott rá beszédében a pápa. A Szentatya mentalitásváltást sürget azért, hogy befogadóbbá tegyük a világot, és a fogyatékkal élők teljes jogú részesei lehessenek a társadalmi életnek. A háromnapos tanácskozásnak az olasz elnökség jegyében Umbria, október 14-e és 16-a között Assisi és Solfagnano adott otthont, melyen a G7 csoport országainak, vagyis az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország miniszterei folytattak eszmecserét. A csúcs találkozó végén aláírták az úgynevezett Solfagnanói kartát, mely alapvető témákat rögzít, mint az inklúzió, a hozzáférhetőség, az önálló élet és a személyek értékének kiaknázása. Ezek a témák kapcsolódnak az emberi méltóságról alkotott egyházi nézőponthoz, jelentette ki a pápa. Minden személy szerves része az egyetemes családnak, senki ne váljon a leselejtezés kultúrájának áldozatává. Ez a kultúra előítéleteket szül és árt a társadalomnak.
Questo incontro in occasione del G7 è un segno concreto della volontà di costruire.
A Szentatya üdvözölte a G7 találkozót, mely arról a szándékról tanúskodik, hogy egy igazságosabb, befogadóbb világot építsünk, ahol minden személy a maga képességeivel teljes értékű életet élhet és hozzájárulhat a társadalom növekedéséhez. Fogyatékosság helyett más típusú képességekről beszéljünk, javasolta Ferenc pápa. Sajnos nem minden nemzet számára prioritás a fogyatékkal élők integrálása. Van, ahol nem védelmezik a születéstől az öregkorig tartó életet. Fájdalmas látni, amikor akár egy rossz cipőt leselejtezik az öregeket, pedig ők képviselik a bölcsességet, jegyezte meg a Szentatya. Nem létezik valódi emberi fejlődés a legkiszolgáltatottabbak hozzájárulása nélkül. Az egyetemes hozzáférhetőségre kell törekedni, hogy minden fizikai, társadalmi, kulturális és vallási akadályt eltávolítsunk, és így mindenki gyümölcsöztethesse saját tehetségét, és hozzájárulhasson a közjóhoz.
Garantire servizi adeguati alle persone con disabilità non è solo una questione di assistenza.
Az inklúzióhoz megfelelő szolgáltatásoknak kell társulniuk, ami azonban nem segélyezést jelent, hanem igazságosságot és méltóságuk tiszteletben tartását, figyelmeztetett a pápa, aki ezután arról beszélt, mennyire fontos, hogy mindenki kiválaszthassa a neki megfelelő életutat, előítéletek nélkül, mivel az emberi személy soha nem lehet eszköz, csak is cél. A diszkrimináció egyik súlyos formája, amikor valakinek nem adjuk meg a munkavégzés lehetőségét. A munka méltóságot ad. Ha ebből kizársz valakit, akkor a méltóságot veszed el tőle. Ugyanez elmondható a kultúrában és a sportban való részvételről is. Ha megvonjuk valakitől, akkor sérül az emberi méltósága. Az új technológiák jó szövetségeseink lehetnek a befogadás és a részvétel elősegítésében, ha bölcsen használjuk azokat, és nem további egyenlőtlenségeket teremtünk általuk.
Nem feledkezhetünk el a klímaváltozáshoz és a konfliktusokhoz kapcsolódó humanitárius vészhelyzetekről. A fogyatékkal élőket nem szabad hátrahagynunk, figyelmeztetett Ferenc pápa. Olyan megelőző és kezelő rendszert kell kidolgoznunk, mely szem előtt tartja sajátos igényeiket, és biztosítja, hogy senkit ne zárjanak ki a védelemből és a segítségből. A G7 csoport munkájára a remény jeleként tekint a pápa egy olyan világ érdekében, mely túl gyakran megfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, vagy sajnos még születésük előtt elküldi őket. Változásra van tehát szükség, melyhez hitünk adja az ihletet, és az a meggyőződés, hogy minden személy értékes ajándék a társadalom számára. Assisi Szent Ferenc, aki a legtörékenyebbek iránti határtalan szeretet tanúja, arra emlékeztet minket, hogy a valódi gazdagság a másokkal való találkozásban rejlik. Ezt a találkozás kultúrát kell továbbfejleszteni, különösen azokkal, akiket a hamis jóléti kultúra igyekszik kiselejtezni. A pápa fogadta a libériai elnököt. Afrika és a migráció. Az alig több mint 5 millió lakosú ország Nyugat-Afrikában található az Atlanti-óceán partján. A libériai köztársaság a 80-as évek közepe és a 2000-es évek eleje között szörnyű belharcokat élt át, és az utóbbi időben kezdtek javulni a növekedési mutatói. Az ország élén tavaly november óta Joseph Boakai áll, aki pénteken mintegy 20 perces megbeszélést folytatott a pápával, majd Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával egyeztetett. A CVS megbeszélések során kiemelték a Szentszék és Libéria között fennálló jó kapcsolatokat, valamint a katolikus egyházzal való együttműködést a nevelés és az egészségügy terén. Eszmét cseréltek az afrikai ország jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetéről. Nemzetközi aktualitásokra összpontosítottak a találkozókon, különös tekintettel a nyugat-afrikai térségre és a migrációs jelenségekre, tájékoztat a Szentszéki közlemény. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal a Vatikánban zajló püspöki szinódusról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Csiszár Klára Antónia pasztorál teológust, egyetemi oktatót, aki a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, illetve a kolozsvári Babes-Bújai Tudományegyetem doktoriskolájának tanára, aki a hónap eleje óta a színóduson részt vesz, és nem is csak résztvevő, hanem külön megbízással is működsz és jelen vagy, mégpedig színódusi fórumnak a moderátora voltál éppen múlt héten szerdán, e hét szerdáján pedig sajtókonferenciának az előadója. Túl azon, hogy neked is épp olyan dolgosnak kellene, mint bárki más színódusi résztvevőnek, ez a kettős felkérés hogyan érintett téged, Klára?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a kettős felkérés mind a kettő váratlanul érintett. Az egyik ugye a moderációra való felkérés, hogy a két teológiai pasztorális fórumot, amelyet október 9-én az egyiket, a másikat tegnap október 16-án moderálhattam. Kérték, hogy el tudom-e vállalni, hát persze ilyenkor az ember általában gondolom igent mond. Örültem a felkérésnek, annál is inkább, mert nem csak mert megtiszteltetés, hanem azért is, mert ugye Isten népéről szólt, Isten népéről, mint a misszió alanyai. Erről szólt az első teológiai fórum, amit moderáltam kitűnő előadókkal, és úgy gondoltam, hogy hát ez nagyszerű lehetőség kicsit moderálni, segíteni, bábáskodni ennek a szinodális egyháznak a születésénél. És ugyanez motivált, amikor elfogadtam azt a felkérést, hogy a sajtótájékoztatón tegnap felszólaljak. Ugye az a kritika érte a múlt évben a szinódust, a szinódus első ülésszakát, hogy a teológia a háttérben dolgozott, és nem volt elég hangsúlyos a teológusoknak a munkája. Erre a kritikára látjuk, ez egy tanulási folyamat, erre a kritikára válaszolva a szinódusi titkárság ugye ezt a két fórumot, illetve négy fórumot, kettő futott párhuzamosan, négy fórumot szervezett, ahol egy kicsit a résztvevők, de nem csak a résztvevők, ugye ez nyitott volt bárki számára, szervezték teológiai témákra, és ugye a tegnapi sajtótájékoztatónak a fő témája is az volt, hogy a teológia szerepe egy szinodális egyházban, mivel foglalkozunk mi teológusként itt 4 hétig Rómában, hogyan kísérjük a folyamatot, és ehhez próbáltam én hozzátenni a saját meglátásaimat, kiegészítve ugye azzal, hogy az egyetlen teológus nő vagyok, kelet-európai, úgy mondjam, posztkommunista háttérrel rendelkezik, és ezért külön megtiszteltetés is volt, hogy ilyen kicsi valóságból indulva hozzászólhattam a teológia szerepéhez a szinodális egyházban.
Klára, érzed-e annak az előnyét, hogy éppen Kelet-Európából származva, de nyugati egyetemen tanítva, összekötő kapucs lehetsz egy teljesebb látás jegyében, mint talán többiek, akik vagy itt, vagy ott vannak?
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy erre nem is én jöttem rá, hogy ilyen összekötő kapocsként, úgymond hídépítőként tekintenek rám, hanem a kollégák visszajelzéseiből, az osztrák püspökök visszajelzéseiből, a német püspökök visszajelzéseiből, hát döbbentem én rá arra, hogy milyen szerepet is tulajdonítanak itt nekem. És a szinóduson túl is, ugye alkalmam volt a két periódus, a két ülésszak között az osztrák püspöki konferenciánál előtt is beszélni többször a posztkommunista országok valóságáról, különösképpen is azoknak az országoknak a valóságáról, amelyeket inkább ismerek, Románia, Szerbia, Magyarország, illetve a német püspöki konferencia állandó tanácsa is kérte a segítségemet, hogy meséljek nekik, hogy miért nem értik őket, úgymond a kelet-európaiak, vagy pedig mi az, amit ők adhatnának Kelet-Európának, mire van ebben a helyzetben szükség. Mindenki látja, hogy most egy olyan szakadék van a német kontextus, illetve a posztkommunista kontextus között, amit még a kommunistáknak sem sikerült kiásniuk.
És aki ott van benne mind a kettében, mint te, az tud közvetíteni, illetve ez a szinódus tud-e közvetíteni Európának ebben a megosztottságában, de hát tulajdonképpen ez nem egy európai, hanem ez egy világ színódus, vagy akkor a különféle kontinenseknek más és más jellegű Isten népe értelmezése között?
Így van, hát ez egy hosszú tanulási folyamat, és én szeretek arra emlékeztetni mindenkit, hogy mennyire szépen éltünk mi együtt a kommunista időben, tudva egymásról, szeretve egymást, megbecsülve egymást. Most, ha csak a kelet és a nyugat kapcsolatánál maradok, ugye Kelet-Európában azt szoktuk mondani, hogy a kommunista időben az egyház az maga a minőségnek a garanciája volt. A nyitott ablakoknak az egyház, aki szeretett volna úgymond a valóságról tudni, hogy mi is van a vasfüggönyön kívül, akkor a papbácsitól kérdezte meg. Meséljen a Szentföldről, meséljen úgymond a II. Vatikáni zsinatnak a teológiájáról. Mennyire vágyakoztunk ez iránt. Ugyanakkor a német kontextusban is tudjuk, hogy nagyon érdeklődtek a posztkommunista egyházak valósága iránt, hát a könyveiket segítettek átcsempészni. Erről különböző sztorikat lehet hallani, és egy olyan szép együtt élés volt. És most egyszerűen ebbe a kettős létbe sokszor szoktam, hogy nekem annyira fáj a szívem, hogy itt tartunk, hogy egymás katolicitását vitatjuk el. Igen, hát mit lehet tenni? Nem tudom, beszélni, megkérdezni, hogy hogy vagytok, és nem rögtön tudni, hogy ki miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik.
Ez az út, tulajdonképpen egy útról van szó, erről a szinodális útról, hosszabb távon, nem csak a konkrét eredményeivel, dokumentumaival, tud-e segíteni ebben az egymást értésben?
Tud, ad egy olyan teret, ad egy olyan módszert, ad egy olyan, remélem azt, hogy inspirációt, aminek itt nincs vége, hanem aminek számtalan lehetősége van Rómán kívül is. Hogy a püspöki konferenciák hogy beszélgetnek egymással, hogyan találkoznak egymással, hogyan kommunikálunk egymással, hogyan reagálunk egymás útkeresésére, hogy a német egyház tudjuk, hogy nincs könnyű helyzetben, szenved, küszködik, olyan kérdésekkel foglalkozik, amilyen kérdésekkel biztosan nekünk is, talán 10 éven belül ugyanígy kell ezt foglalkozzunk. és nagyon gyakran mi elvitatjuk a katolicitásukat, elmondjuk, hogy ők már nem keresztények, nem katolikusok, holott nagyon jól tudjuk, hogy mind a mai napig a német egyház a legtöbb templomot építette fel világszerte, a legtöbb templomot renovált a világszerte, kórházakat, iskolákat épít mind a mai napig. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nem keresztényi az, amikor nem az az első kérdésünk, hogy hogy vagytok, mi bánt benneteket, miért gondolkodtok úgy, ahogy, hanem tudni véljük.
A cinódusra tekintve lehet-e már látni 2,5 hetes munka után, hogy mik azok a témakörök, amelyek úgy már megállapodtak, és amire mindenféleképpen a végső dokumentum is reflektálni fog?
Igen, hát az látszik, hogy egy nagyon jó munkadokumentummal dolgozunk, ugye ezt július folyamán hozták nyilvánosságra. Ez egy nagyon jó alapot ad a beszélgetéseknek, és a struktúrája az, ami igazából már körvonalazza a következő lépéseket is. Ugye itt az első nagy modul az az alapozás volt, amikor az Isten népének a teológiájából kiindulva, a misszió fogalomból kiindulva, a szinodális egyház konstitutív voltából kiindulva próbáltuk meg alapozni az azt követő lépéseket. Na most a következő modul, amin ugyancsak túl vagyunk, az ugye a kapcsolatokra tért ki, hogy milyen kapcsolatok azok, amelyeket a szinodalitás szemüvegén keresztül újra kell értékeljünk. Milyen kapcsolatok vannak Isten népének összességébe, a felszentelt személyek, a nem felszentelt személyek, a különböző karizmák és hivatalok milyen kapcsolatban vannak, és kellene, hogy legyenek egymással, mindig annak érdekében, hogy a missziós munka egyre inkább testet öltsön és megvalósulhasson. Ugye ezt nem szabad soha elfelejteni, nem egy lárt-pur-lárt egyház vagyunk, hanem mindig a missziós munka az, ami bennünket érdekel. Aztán a következő nagy modul, amin ugyancsak túl vagyunk, azok a különböző utak, amelyek a szinodális egyházat elősegítik, itt a formációról, a szeminaristák képzéséről, a nők bevonásáról, a papképzésbe, a teológiai képzésnek a hozzáférhetősége sokak számára, nem csak férfiak számára, hanem nők számára, és nagyon sok valóságban nem is lehet erről beszélni, illetve elképzelhetetlen, hogy nők is teológiailag képezzék magukat. Tehát nagyon érdekes útmutatások vannak, és most pont tárgyaljuk ugye a helyek részt, ami pedig a püspöki konferenciáknak a kompetenciáit tárgyalja, a püspöki konferenciák viszonyát egymáshoz, kontinentális szinten is, egy szinodális egyházba, a pápai primátust, a püspöki szinódushoz való viszonyaiban próbálja megérteni, illetve az egyetemes egyház és a helyi egyházak kölcsönhatására próbál kitérni. Tehát nagyon sok téma van az asztalon, lássuk, hova vezet az út.
Szent Atyát említetted, idefelé jött a stúdióban, említést tettél arról, hogy találkoztatok. Mesélj nekünk erről röviden.
Igen, ma találkoztunk, és oda léptem hozzám, kezdtem mondani, hogy hát magyar vagyok Romániából, és azt mondta, hogy ilyen is most Ausztriában vagy. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy a Szent Atya úgy tud rólunk, ismeri a teológusokat, akiket meghívott. Előttem pont az egyik kolléganőm beszélt vele, ugyanúgy tudta, hogy kiről van szó. Tehát a Szent Atya éber, követi az egyházat, és ugye a teológusok, akik ott vagyunk, 30-an vagyunk jelen a szinóduson, ezt elmondtam a tegnap is, hogy azért mind vatikáni nihilobsztáttal rendelkezünk, tehát úgymond hűek vagyunk az egyház tanításához. Egyetemi tanárként ez kötelező. Na és ez azt is jelenti, hogy ez nem csak valamelyik irodának a delegált feladat, hogy találj teológusokat, hanem valószínűleg, hogy a Szent Atya azért tud rólunk.
Kedves Klára, köszönöm a beszélgetést, az értékes információkat, a személyes találkozásra Szent Atyával, és a hátralévő egy hétre még sok lelki erőt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Isten áldjon.
Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A
farizeusokról mondott kemény szavak azt eredményezték, hogy még jobban szembefordultak Jézussal. Nem néznek magukba, nem tartanak önvizsgálatot, hanem azt a számukra könnyebb utat választják, hogy elutasítják a figyelmeztetéseket, és szembefordulnak azzal, aki kimondja hibáikat. Ezt a részt azzal folytatja Szent Lukács evangélista, hogy az Úr figyelmezteti tanítványait, hogy ők is hasonló szembenállással, visszautasítással fognak találkozni, amikor mesterük tanítását hirdetik. A figyelmeztetés mellett tanácsokat ad, hogy miként viselkedjenek mindezek bekövetkeztekor. Tanúságtételük folyamán nincsenek magukra hagyva a krisztusi tanítványok, hiszen a Szentlélek velük lesz. A Szentlélek majd megtanít benneteket, hogy mit mondjatok. Olvassuk Jézus bátorítását. Ez egyrészt arra vonatkozik, hogy Isten lelke szól azokból, akik az üldözések ellenére is hűségesen tesznek tanúságot Urunkról. Másrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek mindenkor ügyel arra, hogy az egyház tévedéstől mentesen megőrizze és minden embernek hirdesse Krisztus tanítását. A lélek indít bennünket állandóan, hogy hirdessük az örök élet igéit. Akik e tanítás szerint élnek, és erre az igazságra tanítanak másokat, életükkel és szavaikkal is megvallják Krisztust. Legyen mindig velünk a Szentlélek, aki az igazság lelke.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 151-es, a Szent vagy Uram 143-as és 186-os éneke hangzik el a szertartáson, még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 151-es, és a Szent vagy Uram két éneke, a 143-as és a 186-os csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk! ¶¶